nem tudom, hogy mit mondjak magamról. Villamosmérnök közgazdász vagyok, most egy informatikai céget vezetek. A múltamból talán fontos az ilyen szakmai oldalról, hogy a Richter kötelékébe töltöttem el 10 évet, ebből 4-et Japánban, Medimpex Japánt vezettem. Családilag a feleségem konduktor, tanító, a Petőintézetben végzett, már elég régóta nem dolgozik, vagy csak így nyaranként kevesebbet, mert saját gyerekekkel van otthon. Öt kis csümótánk van, és így jelenleg élünk. Nem biztos, hogy ezek fontosak, de talán segítenek megérteni a gondolkodásmódot, hogyha ha kicsit többet láttuk abból, aki beszél. Nem én szeretnék itten hosszan beszélni, olyan értelemben semmiképpen sem, hogy a saját gondolataimat ragozni, de egyébként is jó volna, hogyha beszélgetnénk. Úgyhogy azt javaslom, hogy imádsággal kezdjük el, hogy Isten szent lelke legyen itt köztünk. Jézus, köszönjük neked, hogy megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman te nevedben jönnek össze, hozzád közöttük te is. Köszönjük neked, hogy elkészítetted ezt a hetet. Köszönjük, hogy elkészítetted ennek a hétnek minden lehetőségét. Legyen az ige szolgálat, legyen az csendesség, gondolkozás, beszélgetés. Kérjünk téged, hogy ha élhessünk ezekkel a lehetőségekkel szerinted való módon. Így könyörgünk te hozzád, hogy legyél most itt jelen valósággal. Köszönjük neked, hogy megígérted és megcselekedted sokunk életében, hogy szent lelkeddel betöltöttél. Kérjünk téged, hogy be az óemberi természetünk kerekedjen felül. Könyörgünk te hozzád, hogy tisztítsd meg a számat, és csak azt mondhassam, csak azt mondjam, ami tőled való. Megvalljuk neked úgy, Jézus, hogy teredelmes az ismeretünk, teredékes az ismeretünk, hogy nehéz szakaszokat, nehéz gondolatokat nem tudunk magunkévá tenni. Ne hisszük, hogy a teljes írás általad ihletett és tőled van. Kérünk téged, hogy amit táplál, amit nekünk szánsz, az hadd tudjon táplálékká válni. Így könyörünk te hozzád, hogy te végeddel azt, hogy amit küldett a számunkra, az váljon cselekedetté, élő valóságá az életünkben. Megtapasztaljuk azt, hogy aki cselekedni akarja, az Atya akaratát, az megérti. Kérünk téged, hogy ezt a szándékot erősíts bennünk, és könyörünk te hozzád, hogy az őszintességet közünk, hadd merjünk kétségeinkről is beszélni, de hogyha jó tapasztalatunk van, azt se titkoljuk el, merjünk együtt dicsőíteni téged. Amen. Az elmúlt hetekben többször keveredett elém Jákob története, és akkor még szisztematikusan végigolvastam. És amikor a Mózes első könyvének 20, vagy 32. részének 23. versével kezdődő részhez értem, akkor itt megfogott egy mondat, ami arra késztetett, hogy lapozzak vissza a történet elejére, és kezdjem el előről olvasni az egész történetet, csak ebből a szempontból, amit itt kiemel az ige. Ebben a szakaszban van szó arról, amikor Jákob tusakodik valakivel. Nem különböző biblia tudósok különböző magyarázatokat adnak, egészen szélsőséges magyarázatok is vannak arra, hogy itt valójában kivel tusakodik Jákob. Abban egyetértés van köztük, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az Isten képviselőjével személyesen Istennel, vagy Isten angyalával, ezt nem tudjuk, lényegileg Istennel, Isten képviseletében volt ott valaki, akivel tusakodott. És most csak a 27. verstől olvasom. Ez, akivel tusakodott, akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Azt olvastuk itt, hogy mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Azt gondolom, hogy a többségetek biztos, de talán mindenki évek óta olvassa a Bibliát, és így Jákob nem egy új szereplő a számunkra. Nagyon megfogott ez, hogy Jákob kicsikarja az áldást, és az áldó indoklásul azt teszi, hogy mert küzdöttél emberrel és Istennel, és győztél. És akkor ez a mondat fogott meg, hogy na, akkor most nézzük be Jákob történetét, hogy most mit is csinált ő eddig életében, miket küzdött. Nagyon ambivalens személyiségnek gondoljuk őt. Ugye a csaló, a ravasz, aki csibészkedik. Nagyon nehezen emészthető a számomra is, hogy nem egy epizód szereplőről van szó, hanem Izrael ősatjáról. Arról az emberről, akiben először teljesedik be az az ígéret, hogy megsokasodnak a fiai. Ugye volt Ábrahám, Izsák, Jákob, és Jákobnak már 12 gyereke. Tehát Ábrahámnak elhangzik az ígéret, hogy sokkal lesznek, mint a homok vagy a csillagok, de egészen Jákobig ennek nem látjuk semmi nyomát, hát úgy nyögvenyelősen éppen, hogy egy-egy utód van, mint hogyha rejtve lenne ez az áldás vagy ígéret. És a zsidók is nagyon komolyan veszik Jákob személyét, erre ezt a történetet kifejezetten, ez a történet alapján nem fogyasztják el az állatnak a forgóját. Tehát a napi étkezésükbe is beépítették, és ez számukra is egy sarkalatos pont. Ezeket azért gondoltam elmondani, mert nagyon sokszor Jákobból epizódszereplőt csinálunk azzal, hogy így nyugtázzuk, hogy csaló volt, jó, kiemeljük, hogy milyen csúnya dolgokat csinál, és azt gondolom, hogy egy lényeges tulajdonsága és egy lényegi része emiatt elsikkad. Nagyon-nagyon nehéznek érzem Jákob személyét, ezért azt a könnyebb utat választanám, hogy nem is beszélnék arról, amit nehéznek érzek. Tehát azt, hogy milyen eszközöket használt a küzdelmei során. És hogyha kérhetlek titeket, hogy próbáljunk meg úgy gondolkozni, hogy ezt úgy félretesszük. És nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan küzdött, hanem azzal, hogy mi motiválta őt, hogy miért küzdött. És azért merem ezt javasolni, mert Isten követe indokolja ezzel a Jákobnak adott áldást, és majd látni fogjuk, hogy ezzel Jákob álmai valósulnak meg, Isten pecsétet tesz az ő küzdelmeire, amikor őt így győztesnek minősíti, és Izrael nevet kapja. Akinél van Biblia, az az 1 Mózes 25-hoz, hogyha visszalapozna, akkor ott megnézhetjük, hogy is indul ez a történet. Ugye, hát 1 Mózes 25, és majd a 21. vers második felétől fogom olvasni. Itt ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy ugye Ábrahámnak megszületett a fia Izsák, aki megházasodott, elvette feleségül Rebekát, aki meddő volt, és imádkozott utódért, hogy Rebekának a meddősége szűnjön meg, és legyenek gyermekei. Tehát a 24. verstől olvasom, és Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki, két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első. Vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsaú sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsaú a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett. Jákob ellenben szelíd, sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaút szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsaú fáradtan jött meg a mezőről. Ézsaú azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték előtt Edomnak. De Jákob ezt felelte, add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat. Ézsaú ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az elsőszülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsó megesküdött neki, így adta el elsőszülöttségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsónak kenyeret, lencse főzeléket. Ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsó az elsőszülöttségi jogot. Direkt egyben olvastam föl ezt a történetet, amit két történetként szoktak magyarázni meg elemezni. Azért olvastam föl egyben, mert nincs közte semmi más. Tehát az ige, amit most felolvastam, így számol be Jákob születéséről, Jákob és Ézsaú születéséről, és egyben felnőtté válásukról. Nem tudunk semmi többet. Mit látunk itt? Kezével testvére sarkába kapaszkodva születik, a két fiú két külön egyéniségé válik, egyik a papa kedvence, másik a mama kedvence, Jákob szelíd sátorlakó lett, és akkor már bele is csöppenünk ebben a nagyon lényegi történetben, hogy az egyik jön haza a vadászatból és éhes, és meg akar leszerezni az ételt, a másik pedig a az első szülöttségi jogot. Ha belegondolunk abba, hogy ezek az emberi attitűdök, emberi magatartásformák, amikkel itt találkozunk, ezek talán ma is itt vannak közöttünk, akkor ma hogyan jellemeznénk ezeket az attitűdöket, ezeket a viszonyulásokat, ahogy a nők, ők itt éltek, most Ézsaúra és Jákobra gondolok. Ilyen kérdéseim vannak, hogy kinek mi volt a célja. Küzdöttek-e egyáltalán? Küzdötte mind a kettő, vagy csak egyik? Most ebben a helyzetben, hogy ott vagyunk, és kéri az ételt, a másik pedig kéri az első szülöttségi jogot. Milyen mai viselkedésformával tudnánk ezt párhuzamba állítani? Ahogyan Ézsaú viselkedik, illetve ahogy Jákob viselkedik, amikor ők ebben a szitúban itt felnőttként találkoznak.
Jákob akar
lehetőséget, hogy Jákob a karrierista, aki keresi a lehetőséget, hogy hogy léphetne előre. Igen, van ő neki valami konkrét célja? Ez esetben az elsőszülöttségi jog. Ezt jegyezzük meg, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Miért lehet számára fontos az elsőszülöttségi jog? Van erre valakinek?
Az biztos, hogy hosszú távon gondolkodik.
Hosszú távon gondolkodik egy újabb jellemző. Igen. Igen.
Terve van, és folyamatosan lenne egy célja, de akár az elsőszülöttségi jog, vagy az, hogy mintha le akartam dolgozni egy hátrány kézsavóval szemben ebben az egész történetben, nekem ezt fogalmazódott meg, és amikor hazajön a bátya, és azt mondja, hogy éhes vagyok, akkor nem az ugrik be neki, hogy akkor megkínálom a testvéremet, hanem az, hogy most megvan szóval, és most szerezhetek valamit.
Uh-huh.
Tehát ő folyamatosan ebben kellett, hogy éljen, hogy neki ebben a szituációban ez ugrott be, hogy most megvan szóval, és meg tudom fogni.
Uh-huh. Tehát volt neki valami stratégiai elképzelése, valami távlati célja, karrierista, vagy valami ilyen meghatározó érték az életében, és amikor jön egy szitu, akkor ebből egyből beugrik, hogy itt a lehetőség, most hát ha most van az, amit megszerethetem. Jó, én úgy írtam föl, hogy ha mai hasonlatokkal, vagy mai szavakkal kéne leírni ezt a kétfajta mentalitást, hogy Jákob stratéga volt, de el tudom fogadni ezt a szót is rá, hogy karrierista, és Ézsau pedig percemberke, akinek a perc a fontos, az a pillanat, hogy most éppen éhes vagyok, és egy ilyen hosszú átfutó gondolattal, hogy mire való nekem az elsőszülöttségi jog, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, már is mond le az élete talán legfontosabb értékéről. Mai szemmel így sok ezer vagy sok száz évvel, sok nemzedékkel későbbről visszatekintve azt láthatjuk, hogy amikor ez a történet zajlik, akkor Isten Ábrahámnak tett ígérete jogilag is, meg lehet, hogy Isten előtt is úgy néz ki, hogy tettem egy ígéretet Ábrahámnak, neki lett két gyermeke, ezek közül Izsákot terveztem én, Izsák az örökös, Izsáknak is lett két gyermeke, a dolog természetéből adódóan az elsőszülött Ézsau, tehát az ígéret az így megy tovább, hogy Ábrahám, Izsák, Ézsau. És aztán Jákob azt mondja, hogy nehogy már, hát 10 másodperccel később születtem, és én belőlem nem lesz senki? Nem én vagyok az örökös része? El tudom képzelni, ahogy születik meg egy ilyen stratégia, hogy Ézsaut egy nagy piros pérccel ott áthúzzuk, és oda tesszük egy nagy piros táblára, hogy Jákob. Mennyivel jobban néz ki, nem? Ábrahám, Izsák, Jákob. Hát az úgy már minden más. Hát valamiért neki ez nagyon fontos volt. Én azt gondolom, hogy az elsőszülöttségi áldás Jákob életében az Isten Ábrahámnak tett ígérete miatt volt fontos, és ő az ígéret örököse akarhatott lenni, az isteni ígéret részese akarhatott lenni, és számomra ez már magyarázza azt, hogy miért van a történet végén ez az indoklás, hogy küzdöttél Istennel és emberrel és győztél. Jákob nagyon-nagyon komolyan vette az ő nagyapjának tett isteni ígéretet. Sok rosszat el lehet róla mondani, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a javára írandó, hogy ő komolyan vette a nagyapjának tett isteni ígéretet, biztos, hogy azt Istennek tulajdonította, és biztos, hogy ő ennek részese akart lenni. Ezzel szemben Ézsau, igen, mondjad?
Most itt a zenén, hogy mikor Rebeka megkérdezte a tőlem, hogy nagyon mozog tudom éve a jegyzőtök, hogy akkor most mi is legyen. És akkor ő mondta, de is nem megmondta neki, hogy ez kisebbik urat, hogy nagyon fele, hogy akkor ez most Istennek volt a terve. Ki lehet így jelenteni, hogy Istennek volt a terve, hogy csaljon Jákob.
Szerintem Istennek az volt a terve, hogy Jákob legyen az örökös, de az nem, tehát szerintem nem szabta meg az útját ennek a dolognak. Tehát lehetett volna, hogy Rebeka ment beszélget Izsákkal, és akkor így ment tovább a dolog.
De az Istennek, hogy hogy megy, hogy csalás útján, hogy legyen,
Hát amit is elterveztük, nem lehet, hogy tudják venni. Nem,
nem.
Van egy kicsit, mert a 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 kic
valaki hangosabban, nem hallottam.
De... Ez zöldség, amit mondtam.
Az azt jól, hogy Jákob is azért a sárból, vagy Izsóból mert az első zöldségi okhoz, tehát egy tálentse, lentsek a tanulmányokat, hiszen az ma sem kisebb, hogy mit tudnék, hogy miért legyen okhoz Isten tervezet.
Nem mondom, hogy Isten írva vagy, vagy nem tudom, hogy én tudom, hogy nem mondom, hogy nem adta el. Mert a kukát ugye ugyanaz csinált, mint Jákob, csak a másik oldalról. Ugye úgy elállította, hogy Isten, mert nem az erdőszövetségi jogát, nem tartott, nem értékelt el, hanem ugye nincs a számítám. Tehát ilyen szempontból Isten sem figyelt elég, tehát nem volt neki értékes Nem olyan érték, mint egy tár. Tehát, hogy ez, azt nem, szerintem nem lehet rámúlni erre. Tehát ő nem azt mondja, hanem hogy ő kibelül, hogy az ő domát, mert nekem érték.
Igen, mert ami azt hiszem, hogy itt, amit eddig láttunk, Jákob meg Izsó között, itt elettörködöm bizonyos dolgokon, de ha akarom, akkor azt mondom, hogy egy korrekt üzenet. Jákob ajánlott valami Izsónak, és Izsóból ezt elfogadta. És nem egy kész szolgálatot a dolgához, hogy most ad nekem az első szülőségi jogot, hanem azt mondta, hogy hát figyelj, a kész, nem sértettem, odaadom, de ennek ez a lehet. Izsóból döntött volna úgy is, hogy azért ennyi nem. Jó, hogy
jó, de már akkor
másik lehet vitatkozni a másikra a kihasznált helyzetre, vagy a nem tudom, mi sem biztos, hogy lehet egy kicsit vitatkozni. De azért a dolog az innen nézve még én legalábbis a bűnbusz szófit most soha sem használnám.
És a másik sztorinál, amikor beöltözött Ézsaun,
mindjárt megyünk oda, megyünk oda, de ezt ne engedjük el, ezt a szállat ilyen gyorsan. Hoztam ide egy kis segítséget, ez a címe, hogy Kálvin János, a keresztény vallás rendszere, második kötet. Azért hoztam el, mert itt a hármas szobában 2-3 délutánt eltöltöttem valamikor ennek a kötetnek a tanulmányozásával, és református lévén engem retteltesen izgatott, hogy mégiscsak a reformáció megalapítója. Mi a fenét is mondott erről az eleve elrendelésről? És bizony Kálvin ezt a történetet, ezt eléggé alapjaiban kezdi el magyarázni, és az egész predestináció tanának az egyik legnagyobb lába, vagy legnagyobb bizonyítékát ebben látja, és Jákobhoz való viszonyát az új szövetségnek is, Pálnak is. Most nem szeretnék ebbe belemenni, de mindenkinek nagyon ajánlom ennek a végigolvasását. Kell hozzá egy szabad fej, egy üres fej, ami minden képes befogadni és végig gondolni. Ezt azért mondom, mert én is nagyon küzdök ezzel a történettel. Azt gondolom, hogy amikor bármit olvasunk, bármilyen új információval találkozunk, vagy közlünk, maga az információ az egyik, ami befolyásol minket, és a saját múltunk a másik. És itt nagyon egyszerűen csak azt kérdezném meg, hogy a Biblia maga hogyan értékeli ezt a két szereplőt? Hol ítéli el a Biblia Jákobot? És hol ítéli el a Biblia Ézsaut? Jákob elítéléséről nem találtam exakt mondatot. Lehet ilyet mondani, hogy a sorsa maga, meg ahogy mondja, hogy végigküzdött az életét, meg stb. Az egyfajta ítélet, de itt elég egyértelműen azt mondja az ige, ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Tehát ebben a történetben az ige, a történet záró mondatában kimondja, hogy ki a negatív hős. A negatív hős Ézsau, aki értéktelennek gondolta azt, amit az Isten nagyon-nagyon értékesnek gondolt. Nem mondja azt, hogy Jákob pozitív is lett volna, de Ézsau itt kap egy bélyeget, hogy ezt hosszú csinálta. Az egész történetet most a küzdés szempontjából szeretném végignézni, és azt gondolom, hogy beletrafáltál a közepébe, hogy az eleve elrendelés, a predestináció és a küzdeni akarás, a küzdési motiváció az hogy kapcsolódik egymáshoz, és azt tudom mondani, hogy nem tudom. úgy állok erre a történethez, és nagyon sok tekintetben a Bibliához magához, hogy az életről szól, és azért írattatott meg, hogy tanuljunk belőle. Tehát nem biztos, hogy értem a mélységét, hogy hogy lehet az, hogy egy csalással meg lehet szerezni valamit, vagy úgy tűnik, hogy meg lehet szerezni, de magunk is ellenmondunk neki, mert a legelején meg kimondja Isten, hogy ezt bizony a nagyobbik szolgálat is ennek. Mondja.
Ez a szolgálat?
Igen.
Oké. Okay. Na, a szöveget kell olvasnunk mondjuk hozzá. Tehát ugye az Úr ezt mondja. Két nép van méhedre. Két nemzet válik ki be a sörből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik nemzet szolgál a kisebbnek.
Igen.
Ez tehát nem elsősorban a két gyerekről szól.
Hát a két gyerek...
Tehát akar azt kérdezni, hogy miért küzd ez a két gyerek az én hasamban.
Igen.
Érdekes az, hogy a válasz nem a gyerekekről szól, hanem arról a két népről, aminek ez a két gyerek, vagy aminek ez a két gyerek az ősatyák lesznek.
Igen.
Tehát Isten nem azt mondta, hogy Jákob meg fogja szerezni az első szülöttségi jogot Ézsautól. És Isten nem azt mondta, hogy Ézsau szó szerint szolgálni fogja Jákobot, hanem itt ezzel a két fiúval valami kezdődik, aminek egy hosszú történetnek az eleje. És ezért nem érdemes itt személyes predestinációt keresni, mert Isten nem ezt mondta. Isten itt két népről beszélt, már történelmi táblatot nyit. És ez a történelmi táblat két gyereknek az életében, vagy két felnőtt gyereknek az életében kezdődik, de nem ez az, nem arról szól a profécia.
Ezzel így egyetértek, de a másik oldalról pedig arra a kérdésre kapja válaszként, és végigvonul az egész történetem, hogy ez a két személy szimbolizálja a saját nemzetét. És a két testvér végigküzd az életét. És a két testvére igazzá válik ez a profécia.
Jó, tehát ez nem a teljes. Nem szabad csak ezt a két gyereket nézni, ezt a két férfit nézni.
Persze, ez szerintem...
Ebben személyes predestinációt keresni, annak nincs sok értelme. Mert sokkal nagyobb dologról van szó, tehát így népekről van szó, közösségekről van szó. Nemzetségekről van szó. És akkor ugyanaz a dolog megjelenik népek szintjén is, tehát nemzetek szintjén is, és megjelenhet egyének szintjén is.
Én úgy látom, megjelenik. Tehát megjelenik népek szintjén is, és megjelenik egyének szintjén is. Calvin is így magyarázza végig a predestinációt. Nem kell elfogadni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg előítéletektől mentesen lehet ezt csak végig gondolni, mert aztán itt még rátesz még egy lapáttal, mert ugye szoktuk azt mondani, hogy az Isten csak az üdvösségre választ ki. Hát Calvin szerint nem. Tehát Calvin szerint bizony a kárhozatra is egyéni elemenrendés alapján kiválaszt. Nem mondom azt, hogy igaza van, de mégis ezt írta le. Tehát azt gondolom, hogy ezt azért nem kell eltitkolnunk, hogy Calvin ezt így értette. Én hangsúlyozom azt, hogy nem ezt a szálat szeretném tovább bolygatni, mert az eleve elrendelés titka az számomra nem érthető. Én nem mondom azt, hogy értem mélységében. Sokkal inkább arra szeretnék ez a történet alapján menni, hogy abban a világban, amit teremtett nekünk Isten, annak a lelki, fizikai törvényszerűségeivel együtt, hogyan élt ez a két ember, hogyan élt Jákob, és melyik az az életút, aminek a végén áldást kap. És miért az az áldásnak az indoklás, hogy azért, mert küzdöttél, és küzdtél. Tehát ez szerintem csak nehezíti egyébként az eleve elrendelés gondolata, mert hogyha ez eleve neki volt ígérve, akkor mi a fenének kellett érte küzdenie.
Igen,
akkor miért nem kapta meg kétszer. Ezt nem álltam, hogy értem, tehát sokkal inkább az élete hogyanjáról, a küzdésről, mint olyanról gondolkoztam, amikor ezt a történetet visszaolvastam.
Ami a vérőtől mondott a Márkó, hogy a megpróbáltatás munkája ki a álmodatosság, és az álmodatosság a reménységet. Tehát, hogy ugyanúgy lehetett egy olyan próba is Istentől jártunk. Én ezt nem gondolom, hogy az úgy hirtelen mutatott, de lehetett egy próba is Istentől jártunk részére, hogy mennyire álmodatos.
Nekem ebből, amilyen személyes kérdésnek megfogalmazott ezt a történetet olvasva, az az, hogy én nekem milyen alapértékek vannak az életemben, és amikor egy helyzettel találkozok, akkor ahhoz hogyan viszonyulok. Lehetőséget látok benne, és lehetőségként értelmezem azt a helyzetet, vagy Isten csapásaként. Én itt úgy látom, hogy Jákob az a mentalitása, hogy ő, neki az Isten ígérete egy komoly alapérték az életében. Az, hogy ő az Isten ígéretének részese akar lenni, az egy nagyon határozott cél az érdekében is, ő ezért nagyon sok mindent hajlandó megtenni, az mindenképpen pozitívan értékelendő, az Isten pozitívan értékeli, és ebből a mentalitásból fakad az a viselkedésforma, hogy ahogy térül fordul a világba, egyszer csak úgy érzi, hogy na most gólhelyzetben vagyok. Most rálövöm. Ilyen kérdés fogalmazult meg bennem, hogy én, ha hasonló helyzetben vagyok, akkor mit teszek? Azt gondolom, hogy a küzdeni tudás az egy nagyon fontos életeleme az életünknek. Hogyha biológiailag nézzük, akkor az állatok között a küzdeni tudás létfontosságú. Hogyha emberek között nézzük, szintén. Izsák elmenekül ez a szituáció elől. Ő nem akar küzdeni. Mondhatjuk azt, hogy nagy lelkűen felajánlotta azt, ami az igazi érték volt. Az Isten úgy látom, hogy negatívan értékeli, amikor azt mondja, hogy ennyire semmibe vette Izsó az első szülöttségi jogot, és nem a nagy lelkűséget látja benne, hanem a könnyelműséget. Ha körülnézek a környezetembe, elég sok olyan embert látok, akit úgy szoktak jellemezni mások, hogy lúzerek, és ők magukról pedig azt gondolják, hogy nagy lelkűek. Van, aki azt gondolja, hogy ő jó szívű, van, aki azt gondolja, hogy elkutyaveti érte az értékeit. Azt gondolom, hogy itt alapvetően erről a különbségről van szó. Igen?
Most ugye erre gondolkodtam, hogy egy fánalit ez egyébként most Jákob csalással szerezte meg az áldást. És hogy igazából megszerezte a csalással, mert hogy utána mégis az ő egész életén ez van, hogy így. Tehát először ugye volt ott a lencséjük, akkor amikor becsapta az apját, akkor később is Isten ígért neki valamit, amikor ugye menekült. És a végén van ez, amit felolvastál, amikor küzd Istennel. Isten képviselőjével, és hogy ott is az áldás kérdezik. Nekem most nem tudsz, hogy ez is, amivel látszik, hogy Jákob nem kapta meg az áldást a csalással, azért küzdött még a végén is, amikor Istennel küzdött, hogy azért is. Tehát ha megkapta volna azt az áldást, akkor amikor már rádukodatja, amit ő így kicsikart a csalásával, akkor nem könnyedett volna még ezek után.
De már igaz, hogy megkapta az áldást, mondja, amikor Ézsa aztán, igen. Az azt jelenti, hogy az ő vonalán vonul végig az áldás. Tehát az övé volt az áldás, ez kétségtelen.
Mert ott még aztán Ézsó kérte, hogy nem maradt még valami, ami neki adhat, és akkor mondta, hogy nem, mert már odaadta a Jákobnak, és így. De én azt hiszem, hogy ennek ellenére, de most nem akarom kötni az ebetekarhoz, de hogy valami, tehát az Isten felől van egy áldás, nagyon hiányzott neki, annak ellenére, hogy a csalással ezt egy kicsit hagyta. De nem tudom, most ezzel nem akarom átvinni az egészet, csak
úgy látom, hogy többször, tehát hogyha hallgassátok végig azt, hogyha nincs igazam, akkor felejtsük el. Jákobnak az én meglátásom szerint egyértelmű célja volt az, hogy Isten, Isten ígéretének örököse legyen. Mi kell ehhez? Meg kell szerezni az Isten áldását, meg kell szerezni az atyai áldást. De van előttem egy tesó, aki ennek gyilkosa. Itt első lépésben ezt a tesót lemondatja erről a jogról. Második lépésben meg fogja szerezni a szülői áldást, és amit a legelején olvastam föl, ott szerzi meg az isteni áldást. Végig nagyon-nagyon küzdelmes. Rengeteget szenved. De a célját eléri. Az Isten áldása nem úgy jelenik meg az életében, hogy ő neki gondtalan élete lesz. Megjelenik az utódok számában, megjelenik a 12 törzsben, megjelenik gazdagságban. De nem gondtalanságban, nem könnyű életben, nem küzdelmektől mentes életben. Nekem ez egy stratégiai vonulatnak tűnik. Itt első lépésben a tesójával próbálta meg lerendezni a dolgot, úgy ahogy. Most azt kértem az elején, hogy most ne vesszünk el abban, hogy hogyan zajlanak hogy mennyire csalás a cselekmény, inkább a mögötte levő motivációt próbáljuk értékelni. Tehát azt gondolom, hogy van nekünk egy saját értékrendünk, ami neveltetésünkből egyéb helyekről jön. Minket arra neveltek, hogy nézzünk egymás szemébe, legyünk becsületesek, és aki nem ilyen, arról alapvetően negatív véleményünk van. Vannak olyan társadalmak a világban, ahol nem illik egymás szemébe nézni, ahol nem gond hazudni, nem negatív tulajdonság. Tehát nekünk ez az alapvető értékrend, ez nagyon erősen befolyásolja ezt a dolgot, és mivel viszonylag fiatalok vagyunk, és nagyon sokat kaptunk ezért, hogy ne hazudjál fiam, ne csaljál meg, stb. Ezért erre nagyon fogékonyak vagyunk. Én egy másik síkát szeretném ennek a történetnek végigbeszélni, anélkül, hogy ezt a másikat értékelném, hogy most tényleg hogy csalt, mert rengeteg tényleg ambivalens érzést okoz meg nehezen érthető. Nem kéne ezzel foglalkozni, hogyha egy epizódhős lenne, de nem az. Tehát az egész zsidóságnak az atya. Az Izrael név az az ő neve. A leglényegibb ószövetségi szereplők közül való. Igen? Én mennék tovább ezzel a történettel, de...
Hogy ilyen sem lehet. Nem ide kapcsolódik szorosan, csak azt még picit esetleg megalapoznám, hogy neki az nagyapjának tett ígélet a központi dolog, tehát valahol az első szülöttségi jogot az jelentett még sok minden sokkal kisebb dolgot, hogy így örökkön meg eltérjük.
Pont a következő cselekedetei igazolják ezt. Maga az, hogy küzd Istennel, hogy megszerezze, és amikor Istennel küzd, akkor azért küzd, hogy az Isten áldja őt meg. Nem azért küzd, hogy az Isten adjon neki gazdagságot, vagy Ézsaut ölje meg az Isten, és ezért ne kelljen visszamennie bocsánatot kérni, vagy bármi másért, hanem ő kifejezetten az Isten áldásáért küzd. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Itt elsőszülöttségi jogot kért a bátyjától, és kapott, és amit most olvasok föl, ott pedig atyai áldásért egy egész komplex manővert építenek föl. Én ebből látom igazolva azt, hogy ez a motiváció mozgatta őt. A 27. rész második versétől olvasom. Izsák ezt mondta, lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját, most hát fogd a fegyvereidet, tegezedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat. Azután készíts nekem jó falatokat, ahogy én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megágyalak, mielőtt meghalok. Rebeka azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsaúval beszélt. 8. verstől, most azért fiam, hallgass szavamra, amit én parancsolok neked, mondja Rebeka. Menj el a nyájhoz, és hozz onnan 2 kecskegidát a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Azután vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. De Jákob ezt mondta anyjának, Rebekának. Igen, de Ézsau, a bátyám, szőrös ember, én pedig sima bőrű vagyok. Hát, ha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást. De azt mondta neki az anyja, engem sújtsonod az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj, és hozd, amint mondta. És akkor még a legvégéről a 28. verset olvasnám el. Bocsánat, még kiemelnék a 20. versből. Izsák ezt kérdezte a fiától, hol találtál vadat ilyen hamar, fiam? Ő pedig így felelt, mert Istened az Úr elém hozta. És akkor megáldja. Eszik és megáldja. És az áldás így hangzik. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted. Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted atyádnak fiai, anyádnak fiai. Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki áld. Megint egy picit abból a szemszögből szeretném nézni ezt a történetet, hogy ma hogy zajlanak a hasonlók. Ugye Izsák azt mondja, hogy na hát most már öreg vagyok, itt az ideje kiadni az atyai áldást, és hát akkor előbb megyünk egyet. És elküldi a fiát, hogy lőjön vadat, és előbb töltsük meg a bendőt, és utána majd jön az áldás. Ugye az elején olvastuk, hogy ez a család ez ilyen kétpólusú volt, hogy Jákob és Rebeka az egyik klik, Izsák és Ézsau a másik klik. Izsák és Ézsau úgy érezhették, hogy ők benne ülnek valami kézben. Ők az ígéret örökösei, fiam, akkor most formába is öntjük ezt a dolgot, gyere, eszünk egy nagyot, megáldalak, lassan meg fogok halni, viszed tovább a dolgokat. Rebeka, mint Jákobnak a szövetséges, ezt meghallja. Mert mindig van, aki hallgatózik. Itt most ő az, aki hallgatózik, meghallja, és kiterveli azt, hogy hogyan hozhatja ő helyzetbe a fiát. Nagyon-nagyon gyakori szitu az életben, amikor a Pistike nem nekifutásból elszakítja a WC-papírt, hanem osztanak neki kártyát. Más hozza őt helyzetbe. Nézzük meg, hogy Rebeka hogyan hozza itt helyzetbe a fiát. Kiterveli, hogy mit kell csinálni azt, hogy megkapják az első szülőtségi áldást. Átvállal minden kockázatot. Azt mondja, hogy engem sújtson az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj és hozd, amit mondtam. Ezt a kockázatmenedzsmentet, ezt mindenki nagyon megirigyelni a mai menedzserek közül. Tehát te csináld, fiam, minden kockázat az enyém, ha bejön, ilyen pici befektetéssel őrült nagyot nyersz. És utána meg is csinálja. Tehát Jákobnak itt nincsen túl sok szerepe, annyi van, hogy ebben partner részes, tehát aktívan részt vesz, és nem általkodik, most akkor egy ilyen kis kitérő, azzal indokolni azt, hogy ilyen gyorsan meglőtte a vadat, hogy hát atyám az Isten elém hozta, mert Istened az Úr elém hozta azt a bárányt, amit most éppen levágtunk, amiről te azt hiszed, hogy vathús. Tehát valami hihetetlen nagy találékonyság, kockázatvállalás és küzdeni akarás van benne, hogy megszerezze az első szülöttségi áldást. Ugye megint elemezhetnénk, hogy micsoda egy állatok fajzat, és micsoda egy csaló, meg stb. Én megkérdezem, Ézsau miért nem jelentkezett akkor, hogy apa, nem nekem jár az első szülöttségi áldás, én azt eladtam már. Jákobot kéne megáldani. Ott már ő jelentkezik, hát akkor megyek vadászni, és hozom is, áldjál meg engem. Tehát azt gondolom, hogy jellemző az is, hogy Izsák enni akar az áldás előtt, tehát először a körítés, a kényelem, a jó dolgok, és majd utána a lényeg. Jellemző az, hogy Rebeka hozza a helyzetbe Jákobot, Rebeka átvállalja a kockázatot, és igen profin végzi a dolgát, profin csal. Elemezhetjük ezt, hogy ez milyen csúnya dolog. Halkan jegyzem meg, a világ tel is tele van teljesen hasonló szituációkkal. A világ ilyen rengeteg-rengeteg csalás van benne, rengeteg-rengeteg álnokság, küzdés, valahogy így működik. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy kik a szövetségeseink. Mit várhatunk a szövetségeseinktől? Azt látom, hogy Ézsaúnak a szövetséges az apja, aki benne ül a hatalomba, benne ül a kézbe. A mentalitásából nekem olyan fiatal srácok jutnak eszembe, akik nagyon gazdag, jól menő családokból származnak, és azt gondolják, hogy benne ülnek a kézbe, és egyik napon a másikra ott találják magukat, hogy nincsen az, amire ők számítottak. Többnyire azért nincsen, mert ők maguk elkutyavetyérték, és nem éltek vele. Jákob az nekem inkább azt az attitűdöt sugallja, akinek nem adatott annyi, de keresi, hogy hol ragadhatja meg a lehetőségeit. Gondolhatjuk ezt anyagiakra is, és akkor beszélhetünk róla, hogy milyen csúnya dolgok az anyagiak, de gondoljuk ezt sokkal inkább lelki dolgokra. Hogyha megnézzük azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy én a templomban ültem fel, nekem lelkész az apukám, nekem presbiter az apukám, nekem mindig is megvolt az, hogy elmenjek a templomba, és én ott mindig jól éreztem magam. Elég nehéz ebből megtérni. Azt gondoljuk, hogy benne ülünk a kézben, nincs mit megszerezni. És valaki, aki pedig messze volt Istentől, és soha nem találkozott ezekkel az értékekkel, és ezek értékek számára is meg szeretné szerezni, az bizony nem általkodik 2-3 órát utazni, hogy eljusson egy ifjére, vagy egy istentiszteletre, az küzd érte, hogy megszerezze, mert érzi, hogy érték, és érzi, hogy ezért küzdenie kell. Egy kicsit ezt a különbséget érzem Jákob és Ézsaú között. Az egyik azt gondolja, hogy ez a kész, ez a természetes folytonosság, apám is lelkész volt, én is az leszek, meg a fiam is az lesz, és kész. A másik pedig egy kicsit messzebből fut neki, mert oda helyezte őt Isten, de cserében nagyon-nagyon akar, és nagyon készítette. Tehát Jákob és Rebeka közel vannak a tűzhöz, de nem birtokon belül, ők meg akarják ezt szerezni. Mi kell az érvényesüléshez? Azt gondolom, hogy két dolog biztos kell. Kellenek helyzetek, és kell tudni élni a helyzetekkel. Fel kell tudni élni, hogy ez egy helyzet, és élni kell vele. Gólhelyzetben át kell lőni, vagy gólpaszt kell adni. Aki gólhelyzetben hezitál, az hibát követel, az tékozol, az kapott valami lehetőséget, amivel nem él. Küzd. A 27. és 36. versében olvassuk Ézsaúnak a reagálását. Azt mondja a testvére, hogy méltán nevezték el Jákobnak, hiszen már másodszor csalt meg engem. Elvette az elsőszülöttségi jogomat, most pedig elvette az áldásomat is. Tipikus mondat a lúzer szájából. Tőlem elvették ezt is, elvették azt is. Az Isten azt mondta az előző rész végén, hogy Ézsaú elkótyavetyélted. Ő pedig itt azt mondja, hogy elvették tőlem. Én nem tehetek semmiről. Ezt is elvették, meg azt is elvették. Hát azt gondolom, hogy az az alapelv, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, az is elvitetik, amilyen van. Bizony a világ törvényszerűségei szerint működik így. Azért, mert hogyha azzal a tudattal élek, hogy ez nekem van és rendelkezésre áll, és nem őrzöm és nem tekintem értéknek, akkor bizony a világ törvényszerűségei miatt előbb-utóbb el fogom azt veszíteni. Aki megházasodik és azt gondolja a feleségéről, hogy ez van, ezzel nem kell törődni, előbb-utóbb el fogja veszíteni. Aki azt gondolja a pénzéről, hogy van, nem kell vele törődni, előbb-utóbb el fogják tőle venni, el fogja veszíteni. Aki azt gondolja, hogy én megtanultam a matekot és többet nem kell tanulnom, az előbb-utóbb el fogja felejteni. Nem lesz. Fontos, hogy értéknek tekintsük azt, amink van, és gondozzuk.
Mondjuk.
Megint azzal foglalkozunk, hogy hogyan szerezte meg. Én arról szeretnék beszélni, hogy van neki egy értékrendje, mely értékrendben az elsődleges, legfontosabb az isteni örökségnek képessévé válni. És ehhez képest pite nagyon elenyésző, pici probléma az, hogy ezt most csalással vagy fair-play módon szerzem meg.
Nekem ez a két lelkület nem így összetett.
Ezért nem értjük ezt az igét. Azt gondolom, mert megragadunk ennél a a lényeg üzenethez képest nagyon-nagyon felszínes dolognál, hogy szabad-e hazudni. De azért is kérdezte meg az elején, hogy Ézsau miért nem szólt, hogy ez nem az övé, ez az áldás. Apa, én ezt eladtam egy talentsért, nem ez lett volna a felmagatartása részéről? Tehát, hogyha komoly dolgokért küzdünk, mondjuk szerelmes vagy egy lányba, de azt meg szeretnéd szerezni, akkor most mik a szempontok? Hogy most az nem tudok kitalálni helyzeteket, de hogy valami egészen felszínes dolgot valaki mondott, és akkor most azt ellent mondok, vagy nem, vagy behazudok valamit, vagy nem. Észre se veszi az ember, és utólag ezt még, hogy mit csináltam, de meg akartam szerezni, kellett nekem. Tehát itt valami egészen hasonlóról van szó, egy olyan hihetetlen mély kötődésről, eltökélt szándékról, hogy én az isteni örökséget meg akarom szerezni, az Istennel való személyes kapcsolatot meg akarom, birtokolni akarom, hogy ehhez képest minden másodrangú elenyészik. Én így látom ezt a történetet. Én sem mentem föl.
Hát már így, hogy hazudott. Hát hazudott, az elég barátokat alatt, nem tudom.
Bocsánat.
Hát hogy pedig a kérdezte, hogy mit vigyél hamar meg, és akkor mondta, hogy
nem tudom. Nem hamar meg, hogy nem hozom, hogy bocsánat, hallottam, csak is lehet, hogy nem megtegyem, és ő nem hallasta a módon.
Jaj, tényleg.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy most...
Meg tudjuk ezt tenni? Nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy csak így érthető meg Jákobnak a viselkedése. Tehát ő ezekben nem ért benne. Ezektől szabadul. Én nem azt mondtam, hogy egyet kell vele érteni, én csak azt próbálom végigvinni, hogy két mentalitás milyen eredményeket hozott már, amennyire ezek eredménynek tekinthetők. Jó. Oké. Akkor a történet ugye úgy folytatódik, hogy Ézsau bosszút forral, gyilkosságot tervel ki, és azt mondja, hogy megvárom, hogy meghaljon az apám, és megölöm a tesómat. És mit tesz? Ezt elkotyogja, és ezt megint meghallja a hallgatózó anyuka, és azt mondja Jákobnak, hogy fiam, Ézsau bátyád meg akar téged ölni, és bizony el kéne menni, és akkor elrendezik, hogy elmenjen. Nem tettek róla, ilyen közegben vagyok, nekem megint egyből az ugrott be, akinek megvannak a stratégiai elképzelései, és így jó nagy dobra veri, kidobolja, ezt fogom csinálni. Mindenki meghallgatja, és már jó keresztbe tesznek neki, akár azt nem fogod csinálni. Tehát minden munkahelyen megvan az a fickó, aki azt mondja, hogy én 2 éven belül itt akarok lenni a főnök. Jó, oké, legyen. Tesznek neki keresztbe. Tehát megint az, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz, amiket el akarunk érni. Az egyik az beszél, pufog, de nem cselekszik, a másik meg úgy, ahogy, de nem sokat beszél, hanem inkább cselekszik. És akkor itt a 28. rész elején van egy érdekes dolog, hogy mindez apuka, hogy viszonyul. Mert amikor kitalálták, hogy el akar, vagy el kéne menni Jákobnak, akkor Izsák hivatta Jákobot, megáldotta, és ezt parancsolta neki. Ne védj feleséget a kánaáni lányok közül. És Jákob engedelmeskedett neki. Tehát az a kezdeti felállás, hogy Ézsau és Izsák apa és fia, Jákob és Rebeka anya és fia polarizálódás van a családban. Ez úgy tűnik, hogy eltolódik abba az irányba, mintha Izsák is Jákobot kezdeni támogatni. Tehát ugyan kicsalta tőlem az áldást, meg is mondja Ézsaunak, hogy hát bocs, de azt az első szülőtségét már nem tudom neked adni. És itt viszont odaáll az általa megáldott Jákob mellé, és ő is készíti az útját, hogy bizony menjen el, mert a bátyja meg akarja őt ölni, és készíti neki a menekülés útját. És akkor Jákob engedelmeskedett apjának és anyjának, elment Paddan Arámba. 28. vers, rész 8. versét olvasunk. Amikor látta Ézsau, hogy apja Izsák a kánai lányokat rossznak tartja, elment Ézsau Izmaelhez, és feleségül vette addigi feleségeink kívül Mahalatot, Ábrahám fiának, Izmaelnek a leányát, Nebájótnak a húgát. Azt gondolom, hogy megint a tipikus lúzer magatartás. Nem akkor vizsgálódok, hogy valami jó vagy nem jó, amikor még lehet jól is, meg rosszul is dönteni, hanem már van egy-két felesége minden onnan. Ja, apa, ez most nem tetszik neked? Akkor elveszek olyat is, aki neked is tetszik. Hát megy az események után. Megint, hogyha nézzük, hogy hogy működik a világ, nagyon-nagyon fontos minden küzdelemben az, hogy kifújja a pászát szelet, ki diktál, hogyha megnézitek a pártok közül, ki adja a beszédtémát, micsoda küzdelem megy értel. Most arról beszól a média, amit én találtam ki, vagy arról, amit a másik fél talál ki. Folyamatosan azt látjuk, hogy Ézsau megy az események után, időnként tudatosul benne, hogy hú, ezt most már jól megvehet, meg jól átvehet, na most akkor én majd megölöm. Itt meg azt mondja, ja, nem kellett volna ezeket feleségül venni, hát akkor feleségül veszem még azokat is. Hát, sodródik, megy az események után, megint azt gondolom, hogy elég egyértelműen összeköthető azzal, hogy nincs az életében egy alapérték, amire fölfűzze az életét. Jákob ennek szöges ellentéte, van valami olyan érték, olyan cél az életében, ami felé halad, amiből nem akar engedni. Most ugrok nagyokat. Ezzel a szakaszsal kapcsolatban ilyen kérdések fogalmaztak meg bennem, hogy ismersz olyat, hogy valaki mindig tervez, de nem cselekszik? Esetleg rád jellemző ez? Kikkel osztod meg a terveidet? Szövetségesekkel, barátokkal, akikben bízhatsz, vagy kidobolod? Milyen szövetségeseid vannak? Az az érték, amivel rendelkezel, azt hogyan kezelem? Ugye azt szokták mondani, hogy a rendelkezésünkre álló tőkének 3 lába van, vagy 3 tőke van. Van az anyagi tőke, a kapcsolati tőke és az intellektuális tőke. Tudatában vagy ennek, hogy vannak anyagi javaid, amivel gazdálkodhatsz? Vagy az anyagi javak azok értéktelenek és azzal gazdálkodjon más? Tudatában vagy annak, hogy vannak intellektuális javaid, amiket kaptál? Az iskolában, a neveltetésben használod ezeket, fejleszted ezeket, és vannak kapcsolati tőkénk, ismerünk embereket. Használjuk ezeket a kapcsolatokat jó értelemben, segítünk egymásnak, merünk segítséget kérni, hogyha segítségre szorulunk. Tudjuk rotálni ezt a tőkét, ami rendelkezésünk áll egymás között. Hajlandó vagyok pénzt fizetni azért, hogy nyelvtanfolyamra menjek, és megtanuljak, és utána majd azzal keressek pénzt. fizetek tizedet, hogy adakozok mindezekből a javakból, vagy csak bedobok egy százast, és utána a többit elfelejtem. Vagy azt mondom, hogy igen, hát a kapcsolati tőke is nagyon fontos, ezért az egyházi dolgokkal igen sokat foglalkozok. Adakozok ebből is, itt is építem az Istentől kapott javaimat. És azt gondolom, hogy a felnőtté válásnak igen fontos része az, hogy felismerem-e a viszonyokat, ismerem-e a világ törvényszerűségeit, tudom-e, hogy hogyan mennek a dolgok előre, esetleg tudok-e erre hatni, vagy én mindig csak a végén meghajlok, hogy hát megint borul jártam, már megint ez így is hosszak, azok is hosszak, amazok is hosszak. Rendkívül sok panaszt lehet mindenre hallani, és nagyon-nagyon kevés olyan emberrel van dolgom, akinél azt látnám, hogy cselekedne is azért, hogy jobb legyen. Tudja, hogy mit kell tenni, és mer élni a helyzettel.
Több. Olyan, hogy
persze,
sőt.
Azt gondolom, hogy minden egyes döntésünkben teljes egyéniségünkkel kell részt vennünk. Nem abban látom az alapvető különbséget, hogy az egyik etikusan dönt, a másik pedig etikátlanul dönt ebben a történetben, hanem abban, hogy az egyik dönt, másik nem dönt, másik sodródik. Az egy másik kérdés, ha döntök, hogyan döntsek. Ott teljesen evidensnek veszem, és azt gondolom, hogy egy mérvűbb a tanulmányozás után nem kell erről külön hosszan beszélünk, hogy igen, etikusan döntsünk. Ha komolyan veszük azt, hogy az Isten lelke bennünk él, akkor az Istennel együtt döntsünk. Nem tudok erre olyan választ adni, hogy menj el addig, és meg tovább. Tehát mondasz egy példát, hogy fölvegyek-e valakit pofára, vagy ne vegyek föl, vagy elfogadjam-e, hogy engem pofára vesznek föl, vagy nem. Fogalmam sincsen róla. Abban a konkrét helyzetben, abban a konkrét közegben, az Isten előtt megállva merjek dönteni. És merjem kimondani, hogy így döntök, és viselem a következményt. Lényegi különbséget ebben látom, hogy hezitálok, sodródok, vagy oda tudok állni. Teljesen normálisan benne van a pakliba az, hogy sokszor hoz az ember rossz döntéseket is. De ez még mindig jobb, mint hogyha nem hoz döntéseket.
Bocsánat,
igen. És amiről nekem...
Igen.
És amiről nekem ez a történet nagyon szól, az az, hogy merjük fölvállalni a küzdelmeket, a küzdelmes szituációkat. Nemrég történt meg, egy szegény családból származó lány kapott egy olyan lehetőséget, hogy menjen ki Angliába egy évre. Annyira, amennyire kezdő szinten tud angolul, de kimehet ott dolgozni. És rengetegszer hallottam tőle azt a panaszt, hogy így rossz, úgy rossz, amúgy rossz, semmi se jó, stb. Kiment, nem telt el 5 hét, és itthon van. És kérdezem, miért? Mert rosszul éreztem magam. Hát, mondom anyukám, bocs. Tehát az életnek vannak zicserei, amiket kapunk Istentől, és akkor lehet ilyen, benne ülök a kényelmesben, hát hosszul éreztem magam, nem voltak kedvesek velem. És lehet úgy, hogy nem érdekel, hogy kedvesek vagy nem, tudom, hogy az Istentől van, és küzdök érte. És tudok küzdeni. Fölvállalom a nehézségeket, az izzadságszagot, a szegénységet, a nyomorúságot, a lelki egyedüllétet. Tudom, hogy Istentől is küzdök, és megyek, és nem hagyom magam, és megállok, és ha fúj a szél, akkor is állok. Japánban nagyon divatosak ezek a sziklakertek, és egyszer egy ilyet nézve jutott eszembe a gondolat, hogy hát a sziklát a körülötte levő kövektől alapvetően azt különbözteti meg, hogy a körülötte levőket már elmosta a víz. Ő még tudott állni. Tehát, hogy ha kevés a szikla, én ezt tudom, sok a kavics, de mégis ez az ellenállni tudás, a küzdeni tudás az, ami sziklává tehet. Amiért én ott állok. És bizony a sziklát, azt jobban köpködik. Abba mindig belerúgnak, abba jobban belekap a szél, azt jobban éri a fagy. Igen, az ilyen. Én azt látom, hogy Jákob így élt. Sziklaként. A 28. részben van egy rövid epizód, amikor Jákob álmot lát, ahol fölle mennek a létrán Isten angyalai, és Isten megáldja őt. Azt gondolom, hogy ez is egy bizonyíték arra, hogy Jákobnak mik voltak az igazán fontos dolgok. Ez neki nagyon-nagyon fontossá vált ez az állam az életébe. Megáld az Isten. És úgy áldja meg, hogy annyi utódod lesz, mint a föld kora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást jár általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Tehát ezt nagyon fontosnak tartotta Jákob, utána itt egyből oltárt is épít. Itt most akkor nagyon nagyokat kell ugranom. Ugye elmegy Lóthoz, Lótnál szolgál 7 évig.
Lábán.
Tessék?
Lábán.
Bocsánat, Lábánnál szolgál 7 évig, és utána újabb 7 évig, 7 évig rájön, és utána újabb 7 évig ráhelél. Hát most erre nincs idő ezt tovább elemezni, pedig szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Itt Lábánban Jákob emberére talál. Itt most először őt is jóba csapják, őt is átverik, és bizony megmondják neki, hogy fiacskám, itt bizony az a rend, hogy az idősebb lány megy először férhez, és utána a fiatalabb. Ebből a versituból a végén mégis úgy válik a Lábántól, mint teljesen egyenrangú felek, elhúzva azt, hogy az övé, Lábán elismeri, hogy minden áldás, ami van az ő házanépén, az Jákobon keresztül van. És megint felvettem azt a kérdést, hogy ezt az életutat az Isten bizony úgy jutalmazta, hogyha Jákob letette a csíkos botocskát, akkor bizony a csíkos juhok szaporodtak neki, és még hasonló ilyen szimbolikus módszerekkel, bizony mindig csak a Jákobnak a javai szaporodtak, azok erősödtek. Nem hiszem, hogy ezeket a módszereket a mai géntechnológiával tudnánk igazolni, és zseninek kellene Jákobot ítélnünk, hogy kitalálta, hogy hogyan lehet a saját nyáját szaporítani, de ha így volt, azt sem magától tehette. Azt gondolom, hogy ez is az Isten áldásának bizonyítéka rajta, hogyha nem elég a 12 törzs és a zsidóné. Szintén a küzdeni tudásról szól ez a 2007 év. Meg szoktam azt kérdezni, hogy hogy éreznéd magad, hogyha lány vagy, hogy 7 évig csak miattad dolgozik az a srác. Az azért nem semmi. Tehát mondjuk 14-től 21 éves koráig. Azért az valószínűleg tud téged értékelni. Annak te fontos vagy, nem? Az fog tudni érted küzdeni egyéb területen is. Hát még hogyha ez a 7, ez 14. Ez megint azt mutatja, hogy nagyon nagy érték a küzdeni tudás, a küzdeni a forrás. Jákob itt rettenetesen hisz a céljaiban. Megszállottan él, megszállottan dolgozik valamin valamiért. Nagyon sokat szokták szintén csepülni, hogyha már így alakult, hogy ilyen megbotránkoztató dolgokat mondtam ma délután, a megszállottakat. Einstein mondta azt, hogy nincsenek zsenik, csak olyanok, akiket bizonyos dolgok jobban érdekelnek, mint másokat. Ez a nagyobb érdeklődés az általában megszállottság formájában jelentkezik. Kevés olyan emberkét ismerek, aki a saját területén kiemelkedőt alkotott, és nem lett volna annak az ügynek megszállottja. Törvényszerűségnek érzem ezt is. És rettenetesen kitartó. Ennek az eredménye Isten áldása, hogy Isten gyerekekkel áldja meg őt, gazdaggá teszi és sikeressé teszi. Ezzel együtt Jákob nem nyilatkozik sehol arról, hogy ő igazán boldog lenne, küzdelmesnek látja az életét, és arról nyilatkozik, hogy amíg értem, nagyon küzdöttem. Jó, és akkor innen jutunk el ehhez az utolsó részhez, a 32. részhez, ahol Isten az, akivel most küzdenie kell. Ezt felolvasom még egyszer. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő ezt felelte, nem bocsájtalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob neve ugye azt jelenti, hogy csaló. Sok olyan magyarázatot olvastam, hogy itt akkor megtér Jákob, és akkor a csalóból lesz Izrael, a csalóból lesz az ősatya. Ez biztos, hogy igaz. Ezzel együtt az ige továbbiakban is rendszeresen Jákobnak is szólítja Jákobot, nem csak Izraelnek, és bizony ezután történik az, hogy Jákob hazamegy Ézsauhoz. Azt a hazamenetelt, azt érdemes megint, most így mondom, menedzsment szempontból kiértékelni, az egy nagyon-nagyon komoly taktikai húzás, vagy taktikai lépések sorozata, ahogy előre küldi az értékeket, nem engedi, hogy Ézsau visszautasítsa az ajándékot, addig tukmálja rá, míg el nem fogadja, tudja, hogy ezzel sokkal többet nyer a másik oldalon, mert adósának fogja érezni, visszautasítja a katonai kíséretet, köszönjük szépen, mi szépen lassan elbotorkálunk, mert tartsatok már minket itten sabban. Hát nem látom azt, hogy Jákobnak ez az általunk sokat kritizált mentalitása ez jelentősen változott volna, sőt, megjelenik a fiai között a következő generációkban is. Ez csak bonyolítja a helyzetet. És amivel indokolja Isten ezt az áldást, az pedig küzdeni tudás. Küzdöttél Istennel, küzdöttél emberrel, és győztél. Ha van valami, amit a ma délutánból én hangsúlyoznék, akkor ez, hogy merjünk küzdeni, merjük fölvállalni azt, hogy az élet küzdelmes, és tanuljuk meg Jákobtól azt, hogy igen értékes dolgokért küzdünk, mindenek előtt az Istennel való kapcsolatért. Ami itt Jákobnak, az Izraelnek tett, vagy Ábrahámnak tett ígéret örökösségi válást jelenti, a számunkra a megtérést és az Istennel való szoros kapcsolatot jelenti. Az Isten ígéret részesévé Jákob úgy tudott lenni, hogy megszerezte ezeket az áldásokat, mi úgy tudunk lenni, hogy megtérünk. Az a küzdeni tudás, amit most ebben a történetben rendkívül sok negatív felhanggal és etikailag igen kifogásolható módszerekkel zajlik, az ezen etikai félrehajlások nélkül zajoljék a mi életünkben ugyanígy Istenért. Hát itt azt látom, hogy Jákob egy értékracionális ember volt, akinek az értékeiből fakadtak a céljai, számára az isteni örökség részesévé válni, ami olyan komoly alapérték volt, hogy mindent erre tűzött föl. Mai szavakkal ezt úgy lehetne megkérdezni, hogy az Istennel való kapcsolat ére neked annyit, hogy... És akkor kezdhetnénk sorolni, hogy miket áldozol föl érte. Küzdesz-e azért, hogy reggel fölkeljél időbe és tartsál reggeli csendességbe? Küzdesz-e azért, hogy ne kövesd el azokat a bűnöket, amiket régóta megszoktál és nagyon szeretsz? Küzdesz-e azért, hogy szolgálhassál Istennek, és hogyha szolgálsz, felvállod a szolgálatnak a küzdelmeit, amikor nem tudod, hogy mit kéne mondani, nem tudod, hogy mit kéne csinálni, mocskos az a dolog, amit ki kell takarítani, bepisírt, bekakírt az, akihez mentél, stb. Stb. Ha Istennek a kezében jó szolgák akarunk lenni, akkor jó katonákká kell válnunk, meg kell tanulnunk küzdeni. Azt gondolom, hogy Jákob életéből ez az, amit érdemes magunkkal vinni, és nem az, hogy küzdelmeiben milyen karműveleteket meg cseleket alkalmazott, hanem maga ez az alapattitűd, hogy küzdeni akarok, győzni akarok Istennel, Istenért. Nálam ez teszi ezt valamennyire helyre. Akinek van még kérdése, gondolata, akkor azt mondjuk.
Én nekem egy műszövetségi történetet eszembe, egy kárhúzom lehet ennek az előadásnak, a Hamis Sátának a történet, a Lukács 16-nak az elejéről, ahol Jézus állít egy etikailag negatív szereplő példaként a hallgatóság elé, mint olyan embert, aki igenis gondolta a jövendőjére, és hogy a hallgatók gondolnak-e a jövendőjére, olyan értelemben, hogy gondolnak-e az örök életre. Mert van egy új szövetségi történet, és ami nagyon furcsa, és én akárhányszor ezt olvastam, meg akárhányszor ez nekem lehetőség volt a gyerekesnek tiszteleti beosztásban, úgy is hallottam ezt a történetet, ha rajtam múlt, mert egy nehezen érthető dolog. Ugyanakkor az a Hamis Sátár tisztartó, aki végig csalja ott azt az egész elszámolást, és hamis könyvelés, meg minden van. Azt állítja Jézus példaként elénk, nem hamis könyvelésre, hanem arra, hogy igenis gondolod arra, hogy mi lesz utána. Hogy mi lesz, hogy fölöljön költözi. Lukács 16. Felé a Hamis Sátár
történet. A magyarik versben van ez a
hát ha lehet egy kicsit olvasni, akkor az van, hogy az ura pedig megkicsit hamis sápát, hogy okosan cselekedett, mert
a járvég az úgy van, hogy a kis ura van az úr.
Itt is kis ura van.
Itt is
kis ura van. De hogy nekem ez a történet, ahogy magamnak be tudtam fejteni, mondom azt, hogy azt jelenti, hogy én is azt mondja a tanítványainak, hogy ez a hamis sápát, ez gondolta a jövendőre, és hogy mi gondoltak a jövendőre, és nem azt mondja, hogy szóval az evidens Jézus példázta egy néző, hogy Jézus nem a dicsérte meg benne, de hát ugye a később püspököknek szóló felszólítás, hogy nem ugye a egyházi tüzetet kell elszámolni, ahogy a visátlár elszámol. De ez is én nagyon nehezen érthető történet, ez lehetett között rendben rosszul értem, de én ebben az ezt az elemzést hallgatva, ez a történet jutott eszembe, amikor egy negatív egyetikáját tekintve negatív szereplőt, viselkedését tekintve negatív szereplőnek valamilyen gondolatát, motivációját, célját tették, mégis pozitívnak állítjuk be. És annak ellenére, hogy magát a személyt úgy irányba kerítéljük, van benne egy olyan tulajdonság, amit igenis követendőnek tartunk. És nekem ebből a történetből az derül ki, hogy azt a tulajdonságot, mármint azt, hogy gondol a jövendőjéért, azt maga Jézus tartja. Pozitívnak. És ezt a történet egy nagyon érdekes volt mindenkit hallgatni, hogy most zárójelbe tesszük azokat a biztonságokat, amiket csinál, és úgy elemezni, hogy ő emberi nézőpontból hogyan érhette végig az ő életét.
Ez a hamisságpáros történet azt gondolom még nehezebben érthető, mint Jákob, mert Jákobnál legalább megpróbálhatjuk leválasztani és egy másik szállat végigvinni, itt pedig pont a lényegi eseménysorozat az, amiről Jézus így mond véleményt. Szokott merülni olyan kérdés, hogy mindenki képes-e küzdeni, vagy mit csináljak akkor, hogyha én képtelen vagyok küzdeni. Erre bátorításként szeretném azt mondani, hogy az, hogy élsz és itt vagy, az bizonyíték annak, hogy tudsz küzdeni. Tehát, hogyha valaki látott kisgyereket éhesen kapaszkodni anyjára, vagy mászni a kajáért, vagy állatot, ahogy küzd az ételért, maga az élet egy küzdelemmel járó dolog. Az a kérdés, hogy ezt fölvállaljuk-e tudatosan, vagy kevésbé. A meggyőződésem, hogy igen, mindenki képes küzdeni, pláne, hogyha Istentől való értékekért és célokért.
Csak így néznénk pár levelét a küzdelem szempontjából, akkor ez kiderüljön, hogy az ő életed mennyire tudatos élet volt, és mennyi küzdelem volt benne. Azok a hasonlatok, amiket használ, vagy ahogy egyik kedvenc élesem a Timóteusnak a második nevelében írja ilyen atyai utalásként, vagy ilyen apai állásként, hogy ama nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És ez az egész mondat arról szól, hogy végig küzdöttem én ezt az egészet. És nem úgy folytatódik, hogy kis jól megváltam, hanem példaként állítja Timóteus elé is.
Igen. És ott is megint van egy nagyon komoly alapérték, amit ugye a megtérésekor magáévá tesz, és ettől kezdve mindent erre fűz föl. És őneki bizonyságot kell tennie, mennie kell, és megszállottként időt, energiát, pénzt, semmit sem kímélve végzi ezt a hihetetlen feladatot, amit végzett.
Van olyan sok kérdésem, de nem csak sikerül első kérdésem, hogy most szó volt éppen arról, hogy küzdjünk az is ebben az a kapcsolatért, így pénzért tudatosan, de én éreztem, hogy erről volt szó a lényeg, nem csak erről volt tudott ez a dolog, hanem de még ami nekem eszembe jutott, hogy azt sugallom, ami elhangzott, hogy például küzdjön meg az ember azért is, hogy a gyerekeinek minden jobb körülményeket. Nem minden jobb körülményeket teremtsen, de egy szintet érjen el.
De miért félünk ezektől a szavaktól? Hát én szülőként mondom, de igen, azt szeretném, hogy a gyerekemnek minél jobb körülményeket teremtsek. És azt is felvállalom, hogy van ennek anyagi vonzata is, de a minél jobb, az már az én értékrendemen múlik, hogy mit tekintek jobbnak. És nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy ők hitre jussanak, hogy hitet találjanak, hogy jó barátaik lehessenek. Tehát ezért érdemes szülőként áldozni, hogy megpróbálni olyan közösségbe vinni, ahol jó barátokra lehet. És ez adott esetben pénzbe kerülhet. Másokkal nem kerül pénzbe. Azt gondolom, hogy lúzer szülői hozzáállás azt mondani, hogy hát lesz, ahogy lesz. Hát az Isten adta, majd felneveszti őket. Nem hiszem, hogy ez felelősségteljes magatartás lenne. Tehát én nem hiszem azt, hogy szabad az életünket templomos életre és civil életre ketté választani. Igen, mind a kettőről próbálok beszélni, vagy mindenről próbálok beszélni. Amikor azt mondom, hogy tanuljunk meg küzdeni, akkor az azt jelenti, hogy azt, amit kaptunk az Istentől, azt becsüljük meg nagyon-nagyon. Akármi is az, amit tőle kaptunk, azt becsüljük meg. Akár anyagi, akár lelki, akár kapcsolati, akár milyen érték. És vele együtt, ő érte, küzdjünk tovább. Nem látom azt, hogy ezeket szabadna így elválasztani, hogy a hitemért küzdök, de egyébként egy tök lúzer gyerek vagyok. Nem látom, hogy fogod megmutatni a hitedet cselekedetekben, hogyha nem küzdesz általát. Szerintem a küzdeni tudás az egy alaphozzáállás. Az azt jelenti, hogy el tudom tűrni a szenvedéseket, az azt jelenti, hogy tudom, hogy merre akarok menni, és arra akarok menni, az azt jelenti, hogy merek dönteni, és fölvállalom a döntésemnek a következményét, legyenek azok jók vagy rosszak. Azt jelenti, hogy készülök a küzdelmekre, gondolkozok, hogy mit, hogyan érdemes, hogyan kell csinálni. Természetesen ezeket Istennel együtt teszem. Tehát én nem véletlenül sem arról szeretnék beszélni. Lehet, hogy ha most a Moszkva téren találkoznánk, akkor nem így fogalmaznék meg, nem kezdeni, de tudom, hogy olvassátok a Bibliát meg, hogy itt vagytok a csendes héten. Ezért merek ilyen teljesen világiasan fogalmazni, hogy ezek egységben vannak. Ezeket vagy élem együtt, vagy ketté szakad az életem. És krizofén életet fogok élni.
Azt hiszem, hogy itt a nehézség a dolog megértésében sokszor nincsen meg, hogy én legalább jól fölöttem, az én szemben belekerült az részben keresztényként, és egyik belül az érzelom a vasárnapi érdekel az asztal mellett és bárhol máshol, hogy van ez a fajta van a fejben valami, ami körülbelül az a mondjuk így, hogy bűzöli tudás, amit elfogadítat. És ez a számunkra, ez az a rossz emberek sajátja, akik mindig azt bocsánat, igen, ez számunkra azon rossz emberek sajátja, akikhez a könyök, mint testrész szokott tennünkkel társulni az összes elveszélés, mint van jelent a során, meg a talpa, amivel letakossa a többi, a büdötől ember. És azt én legalábbis úgy nőttem föl, azt hiszem, és ezzel nem vagyok egyedül, hogy én ezt nagyon nem szeretném, én ezt szeretném mindenáron elkerülni, én nem vagyok ilyen. És most, amiről beszélgetünk, az pedig egy olyan valami, ami azért ugye első és második hallásra ettől nem áll messze. Én azt hiszem, főleg azért, mert a motivációja valószínűleg a kéten. Tehát a motiváció bizonyos szintig ugyanaz. Tehát, hogy a tisztességtelen embernek, ha lehet ilyen szavakkal dobálózni, meg a tisztességes embernek a motivációja, vagy az, ami benne ez adik, az egy szintig gyakorlatilag ugyanaz. Mert üdvözlet küzdés, amiről beszélünk, ha jól sejtem, arról szól, hogy nekem van valami célom, és ezért egy csomó minden más félre tudok tenni, fel tudok róla mondani, és ezt el akarom érni. És az, hogy én mit vagyok, ezért mondatok félre tenni, itt van azért különbség. Tehát, hogy például azért én a dolgok, amiket mégsem fogok megtenni a célomért, és lehet, hogy a másoknál nincsenek ilyen dolgok, és tényleg bármit hallanom, hogy nem érni. Én azt belém nevették, és ezt mondjuk nem is érzem persze volna, hogy fiam, azért bármit nem tehetek azért, hogy egyedül az érzed. És ez mindenki rendben is van, itt megfelelően az a kérdés, hogy akkor hol érezzük ezt a bármi határt, azt hiszem.
Ezzel maximálisan egyetértek. Zárójelben megjegyzem azt, hogy az én személyes tapasztalataimból az én életemben a küzdelmek döntő része az nem másokkal vagy mások ellen zajlik. Leginkább belül, leginkább magammal, a saját lustaságommal, a saját kényelem szeretetemmel, a saját tétovasságommal, saját gyávaságommal. Maximálisan egyetértek azzal, és pont ezért is mertem hangsúlyozni a kapcsolati dolgainkat, hogy bizony nem arra vagyunk hivatva, hogy egymáson átgázoljunk. De a kudarcok döntő részét azt abban látom, hogy sokszor még úgy is, hogy a másokon hajlandó vagyok átgázolni, de önmagam áldozatot nem vállalok. stílusban küzdünk. Ez az a része, amit azt gondolom, hogy a saját konkrét döntéseinkben, a saját etikai mércénk szerint Istennel együtt kell meghoznunk, hogy ezt most lépem, vagy nem lépem. Ártok-e ezzel másnak? A döntéseinknek azt gondolom, hogy alapvető kritériuma kéne, hogy legyen, hogy olyan döntésekben veszek részt, aminek viselem a következményeit. Olyan ügyekben nem szívesen döntök, amik nem rám vonatkoznak, aminek nem viselem a következményeit.
Ugye? Úgy érzed ezzel kapcsolatban szemben, hogy a vágyakozás, tehát hogy a küzdelem előtt, és hogy a vágyakozás szerintem alapvetően nem rossz, az, hogy mire vágyakozunk, az vetik fel az etikai kérdést. Tehát, hogy Jákob vágyakozott is ezért az áldásért, és ez indította el, és ez viheti tovább. De az, hogy már, hogy belegabolódik ebbe a vágyakozásába, ott marad egy helyben, vagy indítja, vagy újra mindig beindítja, amikor éppen megáll, vagy éppen nem találja a helyét. Ez az, amit használhatunk a vágyakozás, de az, hogy nem válhat öncélúvá, vagy nem válhat etikátlanul, sok minden, tehát hogy ezek a mélyenségére vonatkoznak.
Egy mondott a hatalgályok, aztán azt szoktam mondani, hogy az ilyen erős egyéniségeknél az a lényeg, hogy beálljon egy igába. Nekem Pál és Mózes a két legszemléletesebb példa erre. Mózes olyan karakter volt, hogy egy csapásra leterített valakit úgy, hogy meghalt. Öncélúan ment saját feje után, nagyon hatékonyan, de nem volt benne semmi áldás. Egyszer csak az Isten beállít, és azt mondja, Mózes, ennyit kéne csapkodni, ezt a népet ki kéne nem vezetni. Ez a neked való feladat. És befordítja az Isten ember az irányba, és megy, és kivezette a népet. Pál retteget volt a keresztények között, a legvéresebb keresztény üldözők közé tartozott. Iszonyú hatékonyan csinálta a munkáját. Egyszer csak lekeveredik a lóról, megvakul, megtér, elindul a másik irányba, és iszonyú hatékonyan térít. Jó irányba beállt. Én most arról beszéltem Jákob kapcsán, hogy küzdjünk, és hogy jó célokért küzdjünk. Álljunk be a jó irányba. Mondjad.
Mégis, bocsánat, én segítem megsérteni, ez is nem a családi törzsétel válaszolni, szerintem. Például ez a evényedni nem meg ez az időtől, én sokszor azzal egyelő, akinek megdöbbő jövő. Szerintem sokszor azért, most annak mondom, hogy sokszor arra úgy nézünk, tehát akinek van valami, aki elért valamit, arra hajlamosak, hogy én tudom volna, hogy én igen, így nézni, hogy irítsége, tehát hogy neki miért van
szöveg,
és nekem miért nem. És még talán azt is belemagyarázom magamnak, hogy biztosan azért, mert ők vagyok föld. És pedig nem biztos, hanem lehet, hogyha én is küzdenék, jó célokért, jó eszközökkel, akkor nem is lehet.
És ha is ebben a konkrét dologban én nekem nem volt sikerem, legalább erkölcsileg gondolja magam többnek. Tehát én is érzek egy ilyen. Igen. Van, amikor ez így ilyen menekülésként jelenik meg, de nagyon sokszor meg igaz, mert tényleg tele vagyunk olyanokkal, akik átgázolnak és tönkretesznek meg, semmi se drága neki. De itt megint azt tudom mondani, hogy ezzel az attitűddel megint azt tudja fölvenni a kesztyűt, aki megtanult küzdeni, aki átlátja a helyzeteket, és nem boldogként követi, és azt mondja, most azt mondtad, hogy ide tegyem az X-et, hát teszem oda az X-et, igen, persze, adsz ezt is, azt is, amazt is, hanem átlát a szinten, és pontosan tudja, hogy a köcsög azért jött ide, meg kell neki a szavazatom. Az egész médiát, tehát hogyha nézzük a tévét, a rádiót hallgatjuk, olvassuk az újságot, hát valami hihetetlen, hogy mennyire manipulálnak. És az is hihetetlen, mennyire megy utána a nép. Mert nem gondolkozik, nem tanult meg saját értékrend szerint működni, hanem csak így megyek utána, és a lényegi különbség nem abban van, hogy átgázolok vagy nem, hanem abban, hogy önálló véleményem van, vagy beállok egy sorba és fújom a többiekét.
Szerintem még lényeges ebben a történetben, hogy Jákob akkor is kapta volna meg az áldást, ha nem küzdött volna. És lehet, hogy sokkal rosszabb most, és nehezebb volt most neki az út. Mert ő akarta mindent megvalósítani.
És ezt hol láttad bizonyítva, hogy megkapta volna?
Petiszti megígérte, mert azt mondom, az amilyen beszélt maga. Tehát, hogy ezt ön nem tudta, de hogy mit tudhatjuk. Szerintem sok helyzetben ez olyan, az ugyanígy, mint Ábrahám is, hogy kikér neki egy fiút, és ő küzdik, hogy legyen fia. Ez így lett, Ismael. És szerintem nagyon sok helyzet olyan, hogy mi tényleg, hogy mi valahogyan tudjuk, hogy Isten ígér, küzdünk is érte, de nem biztos, hogy ez mindig kell. Én nem mondom, hogy sose kell küzdeni, persze, hogy kell, de igyekes, hogy mi miért küzdünk. Azért, hogy engedelmesek vagyunk Istennek, hogy azért, hogy legyen meg a mi akaratunk, hogy a mi módjunk Isten akaratához.
És kivel küzdünk? Tehát Isten velünk van-e a küzdelmeinkben? Tehát itt azt gondolom, hogy az ószövetség és az új szövetségi ember között nagyon lényegi különbség van, hogy az új szövetségi ember az megtérhet Istenhez és vele együtt.
És az ószövetségi ember nem?
Az ószövetségi ember nem kapta azt az ígéretet, hogy a Szentlélek lakik benne.
És ezért nem térhetett meg?
Nem, azt nem mondom, hogy nem térhetett meg. Csak nem kapta a Szent Lelket, mint Szent Lelket.
De azért az oszövetségben is van nagyon sok olyan ember, akik elmunkálkodottak. Én ezt nem jelentem, hogy az oszövetségben nem munkálkodott a Szent Lélek.
Én sem.
Akkor mit akarsz most mondani? Mert én nem értettem.
Hát...
Akkor mi a különbség? Az adós az új szövetségén.
Az...
Csak bizonyos emberekben működött a Szentlélek, aki mint a prófétában. Tehát nem úgy volt, mint most, hogy mikor tükrös volt, és megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát az ószövetségben. Nem kaptak, mert csak bizonyos emberek, akik közvetítettek Isten és az emberek között, és velük munkálkodott.
Az, hogy van a Bibliánk, meg van a Szentlélek, akit megkaptunk, és ez olyan kézzelfogható irányítást ad nekünk, hogy tudunk vele küzdeni. Én is úgy látom, hogy az ószövetségi hétköznapi ember az alapvetően közvetítőn keresztül kapta meg Isten, és nem volt meg Jákobnak az az értékrendje, amivel ő ezt így tudta, értette, hogy mit, hogyan csinál. Ugyanígy Mózesen keresztül megkapják a kőtáblán a 10 parancsolatot, de előtte nem volt milyen viszonyítási alapuk a tömegeknek. Tehát adom nektek a Szent Lelket és betöltiteket, ez számomra ilyesmiket jelent. Tehát, hogy teljesen kézzelfogható valóság lehet az, hogy én az Istennel küzdök. Vele, mint partnerrel. Ez szerintem az ószövetségi időben keveseknek adhatott meg egyszerűen azért, mert nem találkoztak vele. Vagy nem ilyen direkt módon találkoztak vele. Ez most fölháborított.
Fölháborított, de azt mondom, hogy nem. Jó,
jó, van-e még valakinek valami? Nem van
belőle.
Nem hallottam el.
Csak ugye még én akkor is kérdezik, de tett egyek hozzá, hogy itt többször elhozott ez, hogy Ézsó volt ugye a lúzer, a kis vagyóitől, akkor is Jákob volt az, aki küzdött, és hogy itt szemmel láthatóan Jákob életében ezt be is vált, hogy aztán gazdag lehet,
Köszönöm.
Úrunk, hogy te itt hogy van a baj közben, és szembe látod valamit. Meg is tudok. Megérezhetjük magunk, hogy nem nagyon kicsit valamit.
Én azt gondolom, hogy nem a küzdés maga tesz sikeressé. A siker az az Isten áldása. És Jákobnál is az volt. Tehát nem
ez nem mindig sikerben nyilvánul meg.
De az Isten áldása nem mindig látványos sikerben nyilvánul meg, és egyáltalán nem biztos, hogy anyagiakban nyilvánul meg. Hogyha mondjuk boldogságfaktorban mérnénk az áldást, akkor, vagy a sikerességet, akkor azt mondanánk, hogy Jákob nem igazán volt sikeres. Tehát nem érezte magát boldognak. Hogyha abban mérjük, hogy milyen nyomot hagy a történelemben, akkor talán igen. Nem a sikerért mondom, hogy küzdjünk. Az Istennel. Tőle kapott célokért. Tehát ez a küldetésben való élet maga a küzdelem. Hogy van valami küldetésem, ami felé haladok, ami a célom, amit be akarok tölteni.
Én ezt azon valószínűleg készíteni, hogy Jákob nem azért lett gazdag, mert ő küzdött. Nem azért lett gazdag, mert hiszen így akartam, hogy így elvettem. Én nem azt látom ezzel, hogy Jákob azért lett ennyi jóval, meg ennyi ügyen, mert ő annyira tetett. Hanem azért lett Isten így akartam, és így játszottam.
Az a legyetértek, amit mondasz, hogy nincsen olyan a garancia, hogy a küzdelmes élet, vagy sikeres élet lesz.
Az összes, amilyen mondtam, szerintem az volt, de lehet, hogy teljesen tőzsdel is volt, mert abszolút világos. Csak úgy, hogy mindig Ézsóval kapcsolatban hangzott el a üzleti fejezés, Jákobval kapcsolatban az, hogy küzdöm. És hogy ez nem válik így feltétlenül.
Lehet, hogy aki küzd, az is vesztessé válik. Igen. Igen, igen. Én is abban nem azt kritizálom, hogy vesztes volt, hanem azt, hogy nem tekintette értéknek azt, amit Istentől kapott, és nem küzdött. Tehát számára ezek ilyen semmiségek voltak, vagy talentsére odaadható dolgok voltak.
Nem ez a jó szövésző magatartására, hogy sorozott ott végre az eseményekkel. Tehát akkor ott éhes volt, hát akkor most mit lehet csinálni? És akkor hát ilyen üzlet van, hogy megkörösöm a salat, borzasztó drága ez a tárkolja, de most erről van szó. Aztán, hogy lesz később, az majd lesz más.
De még azt sem mondja, hogy borzasztó drága. Végül is ez nem olyan drága, mit nekem az első szülöttségi járás? Tehát teljesen értékvesztett ember.
Ja, de hosszú távon próbál kompenzálni, mert ugye ne próbálja visszaszerezni, hallgat arról, hogy ő ezt már adta, és még egyszer akarja adni azt az aprót, mint vannak ma is én emberek. De...
Igen. No.
Nem tudom, miért hangosan voltam a másik mondatot. Azonban is, hogy van a dolgom, igen, nekem egy kicsit nehéz volt a dolgom, és hogy figyelni a reakciókat, a dalszakat, úgy látom, hogy nem tudok nekem. És azt hiszem, hogy a nehézség részét abból kaphat, hogy most elővetett Jákobot, Jákob életét, és kivettünk bőle bizonyos jellemzőket, bizonyos tipikus viselkedés minteket, és elmondtuk, hogy ezek a viselkedés mintekre sokszor szükség van, és ezek sokszor jók és hasznosak.
Viselkedés mintát én megpróbáltam nem mondani.
Bocsánat, akkor hozzáállás, nem is tudom, hogy semmi.
Igen.
Gondolkodásmódot, akkor nem tudom, hogy minek nem tudom, de a küzdeni tudását, a bizonyos dolgok a háttérnözkodítását, az egyes célokhoz a ragasztodását, ezeket a dolgokat. És azt mondtuk, hogy ezek a dolgokra az életben sokszor szükség van. Viszont azt nem mondtuk, hogy Jákob azért, mert ezeket a dolgokat tette, mindent jól csinál, és valami tökéletes úton jár volna. Viszont egy-egy dolgokra azt mondtuk, hogy ezzel együtt lenne mit tanulni tőle. És azt hiszem, hogy az okoshat a valósoknak a fejében, hogy azért, tehát hogy azt mondtuk, hogy van a dolog, ami tanulságosak jár fog történetében, megjelennek a gyákok, vagy mint a gyákok teljes egészében az első vezet az utolsó, hogy egy ilyen pozitív egy felelős lenni. Ezek a kettőt nagyon nehéz elválasztani egymástól, és szerintem ezzel a két dolog, ami többünk fejében most illatkozik azért.
Ezt én most nagyon igaznak érzem, amit mondtál, igen. Tehát nem arról volt szó, hogy élj úgy, mint Jákob, hanem volt ez a Jákob, aki úgy élt, ahogy, és nézzük meg, hogy hogy küzdött, és tudjunk mi is küzdeni. De nem szerettem volna többet mondani, tehát nem arról van szó, hogy legyél szemét ember. Szó nincs róla. Tehát aki ezt így érti, az...
Én most igazán gondolkodtam egy pillanatra, az ennek a felvetése volt, mert hogy látom néhány ilyen példát a Bibliában, valóban, ahol valaki kegyetlenül akarásán küzd valamiért, de azért, mert képtelen megvárni, hogy az Isten megteszi azt, amit ígért. És ő várt rá x időt, és azt mondja, hogy most már lejárt az idő, az Isten úgy látszik ezt elvinászta, úgyhogy maradtól én megoldom. És egy csomó olyan, tehát voltak olyan példáink, amikor szoktunk beszélni, mint például ugye itt van Izmaelnek a története, ha azt mondjuk, hogy oké, akkor úgy döntött, hogy akkor ő most megoldja, és akkor ő neki fekült a dolognak és megoldotta. Úgy, ahogy ezt nem kellett volna, de döntött és megoldotta. És az nem volt jó. És most itt Jákob története kapcsán kezdtünk picit tényleg elgondolkodni abban, amit valószínűleg egyikünk sem tud itt a teremben, hogy mi lett volna, ha Jákob nem így csinálja, mert fogalmunk sincs, hogy lett volna.
Mint a különbségben abban is, hogy mi volt a cél, és hogy miért küzdöttek meg. Alapvetően, ami a Jákob között, az jó dolog volt, mert ő Isten áldását akarta minden áron elérni. Mondjuk az által említett személyek, mondjuk az Ábrahámról volt szó, mondjuk, ő meg gyereket akar.
De miért? Azért, mert ő is az áldást akarta.
Hát azt mondta Isten, hogy lesz neked sok húszódok, és a többi, de hát a gyereknek tudnak menni, meg azt, hogy szeretném, úgyhogy hát akkor gyerünk. Hát nagyon nehéz ezek között a dolgok között különbséget tenni. Nekem olyan érzésem, hogy megint beleszaladunk a figyelmet található millió olyan kérdésbe, amire egyébként sem tudja a választ. Néha megpróbáljuk megválaszolni, aztán azt mondjuk, hogy hát akkor nem tudom.
De ebben azért azt gondolom, hogy mégiscsak egy komoly különbség. Tehát én ezzel nagyon egyetértek, hogy Ábrahámnak sokkal nehezebb volt a helyzete abból, hogy az Isten ígérete az testben is megjelenő ígéret volt, hogy fiakat fog kapni. És ezért azt az emberi vágyat, hogy fiat szeretnék, azt le tudta önteni egy olyan mázzal, hogy az Isten is ezt ígérte nekem. És a kettő találkozik, és akkor a fiú a lényeg. Jákob ebből a szempontból kicsit szerencsésebb, mert ott elválik a kettő egymástól, és ő valami transzcendens dologra hajt rá, az isteni áldásra. Ami nem ölt testet, se pénzben, semmi másban, maga az áldása a lényeg. Hát itt jól megfigyelt az, hogy a cél az szerintem a helyén volt. Az eszköz nem, a cselekedetek nem, de nem ezt próbáltam folyamatosan leszakítani róla, nagyon kevéssé sikerült, hogy nem ebben, nem a hogyanban a példa, hanem a miben.
Gyermek történetében, amikor 300-ra, nem tudom, 135 ezer elvizik, Vannak ilyen esetek, de, ezek, de ott az volt, hogy késznek kellett lenni a küzdelemmel, a harcra, és kellett az Istennel egy olyan kapcsolat, amikor meg kellett érteni, hogy most látni kell. És van ilyen, amikor nem a másik ellen kell küzdeni, vagy nem valamiért kell küzdeni, hanem a saját kettágyam ellen kell küzdeni.
Hát aki várt már olyanra, amit nagyon szeretett volna, az nagyon jól tudja azt, hogy a legkeményebb küzdelmek közé való az, amikor hosszan kell valamire várni. Jákob életében is a feleségre való várakozás, ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem. Tehát itt megint szokták azt mondani, hogy aktív vagy passzív vagyok. Nem szól erről a dolog. Tehát a belső küzdelmeink legalább annyi energiát igényelnek, mint az aktív.
Nem
is azért, aki akarja, hanem a könyörülő isteni.
És akkor azt mondod, hogy mi az, ami lesz áldás, és mi az, ami nem?
Tudjuk ezt?
Szerintem
ezt nem tudjuk. Szerintem azt tudhatjuk, hogy az Isten mire küld. És érték lehet a számunkra, hogy amire küld, arra megyünk, vagy nem megyünk. Az egyik azt mondja, hogy mit nekem nem fog kényíteni az én vacakolni. El vagyok kényíten a hasammal. Eszek, iszok, vadászok, el vagyok. A másik magáért küzd azért, hogy megértse, hogy hova menjen, kell-e valamit csinálnia, és hogyha megérti, akkor megy és csinálja. És megpróbál a szerint élni.
Na, biztos, hogy keresés is egy küzdelem.
Így van. Na most akkor ilyen felkavágodott állapotban azt javaslom, hogy csendesedjünk el, és akkor akinek van gondolata, az hozza hangosan Istenet. Kérünk téged, hogy csak az maradjon meg, ami szerinted való. Megvalljuk előtted őszintén, hogy nagyon sok mindent nem értünk, nem látunk. Nem értjük, hogy van az, hogy te Ábrahám, Izsák és Jákob Isten vagy. Nem értjük, hogy ilyen mentalitású, ilyen cselekedetekkel élő ember letűzve elős atya, de dicsőítünk téged, hogy ennyi jót tudtál kihozni még belőle is. Kérünk téged úgy, Jézus, hogy mégis bennünk azt a vágyat, hogy akarjunk neked oda szentelten élni. Éljünk azzal a lehetőséggel, hogy adtál nekünk Bibliát, adtál lehetőséget arra, hogy közvetlenül hozzád imádkozzunk, ketté hasadt a kárpit, és veled szoros életközösséget építhetünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy célod van az életünkkel. Kérünk téged, hogy érdekeljen minket, hogy te mit akarsz velünk, és munkáld bennünk az akarást, hogy akarjunk szerinted való módon élni. így kérni téged, hogy te áld meg a hét hátra levő részét, és te irányítsd mindenkinek egyen-egyenként a gondolatait. Kérni téged, hogy hitben megerősödve a hétköznapi küzdelmekre felvértezve mehessünk majd haza. És könyörni te hozzád, hogy te legyél velünk az otthoni hétköznapi küzdelmekben is. Szeretnénk úgy Jézus helyén értékelni mindent, amit tőled kaptunk, és mindenből neked adakozni, azért élni, hogy a te dicsőségedet szolgálhassuk. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre, de köszönjük, hogy mindennyiunkat elhívsz erre a feladatra. Amen.